Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli.
Hát folytatjuk a 2022 értékelését, meg előre tekintünk a 2023-ra, és itt van velünk a stúdióban Pogácsa Zoltán közgazdász, társadalomkutató, a Soproni Egyetem docense. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, kérem!
Ja, és azt elfelejtettem mondani, és banánkenyér séf, és más séf is egyébként.
Tríma kézműves.
Aki követi a Facebookon, tudja, hogy kiváló távol-keleti ételeket és banánkenyeret készít. Azt a banánkenyeret azt most megtapasztaltuk.
Most teszteltük.
Az zseniális, úgyhogy köszönjük szépen.
No, hát kezdjük 2022-vel, mert ez lassan lepergez az év. Ez egy ilyen parás év volt? Tehát volt, hogy láttad, ilyen pénzügyekben, makrogazdaságban volt olyan, amikor így nagyon rezgett a léc, csak legfeljebb mi nem tudtunk róla?
Hát olyan ősz elején nagyon rezgett a réc, ugye nagyon magas volt a gáz ára, nagyon alacsony volt ehhez képest a magyar valutatartalék, és még nem tudtuk, hogy enyhe lesz a tél. És hogyha ezt a három dolgot összerakjuk, akkor volt egy időszak, amikor az volt a számolás, hogy egy ilyen három hónapnyira vagyunk attól, hogy fizetésképtelenné váljon Magyarország. Azóta minden egy kicsit javult, tehát kiderült, hogy enyhébb a tél sokkal, mint szokott lenni. A gázára azért visszakorrigált, most se alacsony, de már nem olyan nagyon magas. A valutatartalék olyan nagyon nem tudott nőni, ugye ez nem is tud olyan helyzetben, amikor kockázatos egy ország, de most már egy kicsit távolabb vagyunk ettől, igen.
Ez csak ilyen kvázi szerencse, mert az időjárást ugye nem tudtuk befolyásolni, a gázárakat megint csak nem tudtuk befolyásolni. Azért az elég ijesztő így első hallásra, hogy szerencsénk volt, ezért úsztunk meg egy nagyobb bajt.
Hát ugye, amit tudtunk volna csinálni, az, hogy nagyobb valutatartalékkal nekifutni ennek.
Jó, de általában meg ez, ebben meg vita van, hogy most halmozzunk el valutatartalékot, vagy költsük el, ugye, és nálunk meg ugye az volt a hivatalos gazdaságpolitika egy időben, hogy a kanyarba is előzni kell. Tehát öntötték a pénzt a piacra. Magyarországon is teszem.
Kanyarba az. Persze illegális előzni, meg etikátlan is, de igen. Azért azt, hogyha mondjuk a régiót megnézzük, a cseheknek a valutatartaléka az körülbelül négyszerese a magyaroknak, és ugye az, hogy itt nagyon mentek ezek a hasonlítgatások, hogy a magyar forint az jobban gyengült, mint bármi a régióba. Ugye ebben voltak ilyen unfair összehasonlítások, mert az orosz rubelhez és az ukrán hrivnyához hasonlították a magyar forintot, de ezeknek sose volt piaci árfolyama, mert amikor a háború elkezdődött, akkor onnantól fogva, hogy ne legyen írtózatos tőke kiáramlásot, tőkekontrollt vezettek be, és ezeknek az árfolyama ez valójában az ottani jegybankok által meghatározott volt. Ugye Szlovákiában euró van, ahhoz nem érdemes hasonlítani, de érdemes összehasonlítani.
Cseh meg a zlotyi.
Cseh koronával és a lengyel zlotyival, és ugye például az, hogy a cseh korona nem változott szinte, abban az is benne van, hogy a cseheknek akkora valutatartaléka volt, hogy nyílt piaci műveletekkel körülbelül annyit tudtak beavatkozni a cseh korona védelmében ősz óta, ami a komplett magyar valuta tartalék. Tehát annak megfelelő
léptékben. Tehát, hogy a jegybankot deklaráltan a piacra lépett, és védte az árfolyamot.
A jegybankot deklaráltan véde az árfolyamot.
Nálunk is biztos volt ilyen.
Az ő kitettségük is nagy, tehát, hogy mondjam, ők is alapvetően egy tipikus közép-európai ország, nincs tengeri kikötőjük, és ők is orosz gáz kitettek, de ott a jegybank azt mondta, hogy ilyen esetekre tartok egy akkora valutatartalékot, amivel meg tudom védeni az árfolyamot. És szerintem ezt egyébként az MNB is megtehette volna.
De várj, akkor miért mondod, hogy unfair összehasonlítás volt?
Az oroszokkal és az ukránokkal, értem, az mert az nem piaci árfolyam. Azzal nem. Meg teljesen jó összehasonlítás, tehát ezekkel kell összehasonlítani.
No, a másik nagy gazdaságpolitikai történés, én azt gondolom, 2022-ben ezek az ársapkák
voltak. Önmagában az egész infláció, ami az egész világon hatott, és azt azért hoztam így be most, mert most jelent meg Pogácsa Zoltánnak a Válság és Infláció című könyve, ami akiből van is itt a stúdióban, és arra gondoltunk, hogy egy szerencsés hallgató a karácsony falát teheti a szerző dedikálásával, csak majd ki kell találnunk, hogy mit kérdezzünk a hallgatóktól, de ezt mindjárt megszüljük ezt a kérdést. De lényeg a lényeg, hogy nem véletlenül lett ez a címe szerintem, mert mostanra ért be az a gondolat a fejedben, hogy foglalkozni kell ezzel a témával. A könyvnek a tartalma az természetesen nem feltétlenül 2022-ről szól, hanem azért sokkal tágabb kontextusban elemzi azt, hogy mi az, ami miatt kialakulhat, és hogy kell kezelni az inflációt, erre majd később rátérünk, de beszéljünk magáról erről a jelenségről. Azért ez elég sok mindenkit meglepett, vagy hogy is mondjam, nem csak meglepett, hanem hogy hát kérdések meg megoldások után kutatott az összes kormányzat és jegybank.
Azért adtam a válság és infláció címet a könyvnek, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy mostani válságot és inflációt megértsünk, ahhoz érdemes visszamenni egészen a 20. század elejére, és egy kicsit megérteni azt, hogy a nagy gazdasági világválság, aztán mondjuk olyanok, mint a 2008-as nagyválság, az olajválságok a 70-es években, most ugrálok, de hogy rengeteg fajta válság volt itt az elmúlt évszázadban, és szerintem nem dolgoztuk fel rendesen azt, hogy mikor, mitől van válság, és mikor van infláció, ezek ilyen folytatódó viták, még a közgazdászok között is egyébként, hogy az egyik tábor azt mondja, hogy ettől a másik attól, és szerintem ahhoz, hogyha demokráciákat akarunk működtetni, akkor szerintem demokratizálni kell a tudást is, tehát hogy az, hogy a hétköznapi ember azt gondolja, hogy neki nem kell tudnia azt, hogy mitől van válság, meg mitől van infláció, csak passzívan elszenvedi, az szerintem nem oké, tehát szerintem érdemes a hétköznapi embernek is azzal foglalkozni, hogy megértse, hogy ez mitől van, és ugye ráadásul nincsenek is általános tendek abban az értelemben, hogy mondjuk egy Covid válság az nyilván nagyon egyedi, arra senki nem számított, hogy beüt egy vírus, de mondjuk a nagy gazdasági világválságból, az olajválságból és a 2008-as válságból és a mostaniból viszont le lehet már szűrni a következtetéseket. Én ebben a könyvben amellett érvelek, hogy nem igaz az a tézis, hogy a jegybankok pénznyomtatása az, ami okozta volna az inflációt. Ez egy nagyon elterjedt tézis, és nagyon nyomja az üzleti szektor, az üzleti sajtó, bocsánat, hogy a pénznyomtatás. Ugye itt ebben most megtámogatott Joseph Stiglitz, Nobel-díjas közgazdász, hogy most kijött egy tanulmánnyal.
De ez elég forradalmi, nem a forradalmi, talán erős kifejezés, de elég meghökkentő kijelentés, mert ugye a közgazdaságtan egyik alapszabályával magyarázzák ezt az egészet, hogyha valamiből sok van, annak az értéke kisebb.
Alkalma van az olyannak elmondani, hogy nincs olyan, hogy a közgazdaságtan.
Tehát hogy az első dolog rögtön rá kell vágni, hogy nincs olyan, hogy a közgazdaságtan. A közgazdaság tudomány, mint minden tudomány, sok iskolából áll. Ugye, amit te idézel, az a főáramú neoklasszikus közgazdaságtannak az úgynevezett pénzillúzió elmélete, annak is egy leegyszerűsítése, amikor azt mondjuk, hogy minden egyes alkalommal, amikor emeljük a pénzmennyiséget, abból automatikusan infláció keletkezik, csak akkor keletkezik infláció, hogyha egyébként nyomtatott pénzt el is költik, abból extra kereslet lesz, tehát mondom extra kereslet lesz, és a kibocsátás a másik oldalon nem tudja felvenni a versenyt, azaz nem tudja kiszolgálni ezt az extra keresletet. Tehát ezeknek mind teljesülnie kell ahhoz, hogy infláció legyen, nagyobb legyen a pénzmennyiség bővülése, mint amennyi terméket le tudunk gyártani.
Na de akkor az, hogy az amerikai, ugye úgy hívták az amerikai jegybank elnököt a háta mögött, hogy helikopterben, mert annyira szórta a pénzt, akkor az nem támasztott ezek szerint?
És az volt az egészben az iszonyú vicces, hogy ugye ő annak idején megfogadta, hogy ilyet nem fognak csinálni, tehát hogy volt egy ilyen
az híres... Az volt a főfogadalma. Igen,
főfogadalma, ugye az Alan Greenspannek, az mit tudom én, 1001. születésnapján azt mondta egyszer, hogy na megtanultak a ti könyveitekbe, hogy mit nem kell csinálni, és ezt nem fogja, ezt nem megcsinálta. De nem is ez a lényeg, hanem hogy azt mutatja be a Stiglitz is az új tanulmányában, az én könyvemben is van erről egy ábra, csak még nem tudtam 2022-ig végigvinni, de a Stiglitz mind a mai napig végigviszi ezt a dolgot, hogy sosem volt az amerikai gazdaságban extra kereslet. Tehát annyit tudtak elérni az extra pénznyomtatással, hogy az összeomlott gazdaságot visszavitték a fogyasztás hosszú távú trendvonalára, de extra kereslet nem volt az amerikai gazdaságban. Tehát azt értik félre, akik azt gondolják, hogy a pénznyomtatás okozza az inflációt, hogy azt feltételezik, hogy a trendvonalról fölfelé pumpáljuk a keresletet. De nem, ott egy összeomlott kereslet, messze-messze a fogyasztási trendvonal alatt, onnan pumpáljuk vissza a keresletet magára a trendvonalra. Ez nem okoz önmagában inflációt, mert aki hisz a kapitalizmusban, az tudja, hogy ha extra kereslet van, akkor a cégek elkezdenek termelni. Ennyi történik. Nincs extra inflációs nyomás. Az infláció, ami itt van a gazdaságban, az a az egy kínálati oldali infláció. Tehát nem egy keresleti, hanem egy kínálati oldali infláció.
Hiszen van kereslet, de nem tudnak elég árut
szolgáltatni. Fölment az energia ára, az történt, hogy ugye orosz invázió Ukrajnában, meg egy csomó minden más miatt fölment az energiára, ez ugye begyűrűzött az élelmiszer árakba, a műtrágyán keresztül, ez ugye begyűrűzött a szállítmányozásba, a dízel, nehéz dízel árán keresztül, chip hiány van, és még hosszan sorol hatnám, hogy mi minden kínálat.
Technológiaváltás az autóiparban, plusz abszolút, ugye felborultak abszolút, az ellátási láncok.
Abszolút. Tehát ez egy kínálati oldali infláció, és ugye még egy nagyon fontos.
Na de a magyar is?
A magyar
mert infláció... ott meg kiszorták az SZIA jövedelmeket, ami ugye extra jövedelem, az felpumpálta a keresletet.
Igen, de hogy a magyar inflációban a kétharmadát megmagyarázza nagyjából a külső hatás, tehát hogy az a vita, hogy ez külső vagy belső infláció, szerintem ezt Oblat Gábornak voltak nagyon jó ábrái, amik azt mutatták, hogy ugye külön infláció mutatója van a teljes gazdaságnak, és van az úgynevezett GDP deflátor, ami csak a hazai előállítású termékeknek az inflációja. És a hosszú idő itt az volt a trend, hogy a magyar infláció, tehát a GDP deflátor fölötte volt a teljes gazdaságnak, amiben ugye benne van az import is, és ez most megfordult. Tehát azt mondom most, hogy a teljes gazdaság, amiben benne van az import, és magasabb az infláció, mint a GDP deflátor, és szerintem eldönti azt a vitát, hogy ez alapvetően külső vagy belső többségében, ez többségében egy külső infláció, ami a magyar többletet megmagyarázza, az az euróforint árfolyam. Tehát amivel kezdtük a beszélgetést, hogyha a magyar jegybanknak nagyobb lett volna a valutatartaléka, és meg tudja védeni az euróforint árfolyamot, akkor nem lenne az a többletinfláció. Plusz még egy dolog, az, amiről tegnap beszélt Virág Barnabás, az MNB alelnöke, hogy itt egy, én úgy hívtam, hogy ár-árspirál, tehát ugye amiről szintén nagyon sokat...
Hogy nem árbérspirál van, ugye?
Ő úgy hívja, hogy profitinfláció, teljesen mindegy, minek hívjuk, de szemben azzal megint, amit azt mondom, hogy az üzleti sajtó nyomja ezt a bér-árspirál, de szerintem nincs bér-árspirál a magyar gazdaságban. Ami van, az ár-ár spirál, magyarul teljesen elszabadultak az árak, és akivel beszélek, elég sokat tartok előadásokat, vállalkozóknak, kis-közép, nagy cégek, mindenki azt mondja, hogy olyan árat dobsz be, amilyet akarsz, mindenki mindentre azt mondja, hogy oké, mert senki nem tudja, hogy milyen árak vannak, mert mindennek megy fölfelé az ára, tiszta dezorientáltság van a tekintetben, hogy minek mennyi az ára, és ebben a helyzetben boldog-boldogtalan árat emel. Tehát sokkal inkább ugye az, amit mutatott Virág Barnabás tegnap, hogy 34%-os emelkedés volt a magyar profitabilitásban, az messze meghaladja a béreknek az emelkedését. Ebben az évben, januárhoz képest reálbér csökkenés lesz Magyarországon. Azt nem mondja nekem senki, hogy mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor évről évre hatalmas reálbér emelkedés volt, akkor Magyarországon defláció volt, és pont most, amikor reálbér csökkenés van a gazdaságban, most fog inflációt tolni a bér. Na nem
és áll. Oké, van egy olyan hatás is, ami tök egyértelmű intézkedéseknek köszönhető. Megemelik mondjuk a különböző cukortartalmú termékeknek az adóját, uh-huh. És ez rögtön azonnal megjelenik a boltok polcán, beépül az árakba. Tehát ez egyértelműen felfele hatja.
Igen, de hogyha kivesszük belőle mondjuk az ársapkás sztorit, és ugye nyilván van egy torzító hatása az ársapkáknak, de ha még azt kivesszük belőle, én azt gondolom, hogy akkor is igen jelentős áremelkedés lett volna az élelmiszerek árába, egész egyszerűen azért, beszél az ember a mezőgazdasági szereplőkkel, akkor ők mind azt mondják, hogy ők úgy érezték az elmúlt években, hogy túlságosan alacsonyak a magyar árak, és ők már nagyon régen várják a lehetőséget, hogy árat emeljenek, és most, amikor mondom, elszabadult a pokol, most mindenki árat emelt hirtelen a mezőgazdaság, az élelmiszer szektorba. Szerintem ez akkor is megtörtént volna, hogyha Nagy Márton nem rak mindenre sapkát.
Na, akkor innen folytatjuk. Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Mi kitaláljuk, hogy mi legyen a kérdésünk. Pogácsa Zoltán könyvéért lehet majd SMS-ben, WhatsAppon, Viberen küldeni a válaszokat, és akkor valaki elviheti a szerző dedikált példányát haza a karácsonyfa alá.
Az emberi természet, kedvesem, épp olyan mindenütt. Legfeljebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni. Millás reggeli. Nincs új a nap alatt. Millás reggeli.
Folytatjuk beszélgetésünket Pogácsa Zoltánnal, közgazdász társadalomkutatóval, a Sopron Egyetem docensével, aki itt van a stúdióban. Azt ígértük, hogy felteszünk egy kérdést, a Válság és Infláció című könyve vihető el itt most a beszélgetésig, amíg tart a beszélgetés, addig kell válaszolni arra a kérdésre, mégpedig a 06302010909-re, hogy mekkora japán államadóssága, és ehhez képest mekkorák a kamatok, mekkora az alapkamat. Ha ki tudja pontosan, az biztos,
aki a legközelebb van hozzá.
Aki a legközelebb van hozzá.
Bocsánat, kis pontosítást, hogy mennyi volt az elmúlt évtizedben nagyjából az alapkamat. Tehát nem csak most pontosan, hanem hogy nagyjából milyen jellemző alapkamat volt az elmúlt évtizedben.
Tehát államadósság, japán államadósság és alapkamat. Na, akkor folytassuk.
Egy hallgatói kérdéssel, ugye a magyar gazdasági sajtót osztoroztat bennünket is, mert nagyon sokat foglalkoztunk az árbérspirállal, mi is, és ott már azért vannak megoldási lehetőségek is, hogy gátot kell szabni a bérek növekedésének, mert akkor majd megáll ez az egész, és akkor minden jó lesz. De a hallgató kérdezi nagyon helyesen, az árspirállal mit lehet kezdeni, amikor ugye mindenki olyat mond be, amit akar árként, és ezt a piac el is fogadja?
Na ez az, ami szerintem a legfontosabb kérdés, hogyha ugye folyamatosan azzal foglalkozik az üzleti sajtó, hogy ár-bér spirál van, abból ugye logikusan következik, hogy akkor vissza kell fogni az emberek bérét. Na de hát ez egy borzalom, tehát ugye olyan időpontban, amikor ilyen 45%-kal emelkednek az élelmiszer költségek, akkor azt nyomni, hogy akkor fogjuk vissza az emberek bérét, szerintem az latinamerikanizációhoz vezet. Egyébként én most már beszélgettem az elmúlt egy-két hétben élelmiszeripari vezetőkkel, akik azt mondták, hogy a szegényebb emberek, magyarul a magyar társadalom 70%-a nem tudja megvenni a termékeiket. Egyszerűen olyan szinten elmentek az árak, hogy a magyar társadalom...
De már ezt a tejfölnek látszó nem tejfölt, és a virsnek látszó de nem jó, virslit is?
De akármit, tehát hogy mondjam, sajtokat stb. Nem tudnak megvenni az emberek, csak a felső középosztály tudja megvenni, és ez egyre rosszabb. Tehát ahogy hónapról hónapra folytatódik az infláció, és ebben a környezetben azt mondani, hogy a bérek okozzák az inflációt, és nem koncentrálni arra, hogy az árak okozzák sokkal nagyobb arányban az inflációt, szerintem ez egy életveszélyes stratégia, és akkor még egy dolgot hagyd dobjak be, ugye mi itt a nagy válasz? A nagy válasz globálisan is, nem csak Magyarországon, hogy recessziót kell csinálni. Na most azért, ugye
hát de az életveszélyes.
Az a mondás konkrétan, tehát én teljesen le vagyok döbbenve, mert eddig ugye az volt az előző válságoknak, hogy hát megpróbáltunk csinálni dolgokat, és hát nagyon szóri, de hát a végén véletlenül recesszió lett belőle. Most először mondják ki konkrétan, hogy recessziót kell direkt csinálni, hogy a rendszerből az inflációt a recesszióval kell kivezetni, föl kell vinni a kamatokat az egekbe, és csináljunk egy jó kis recessziót, és akkor az majd, most ez könnyű így mondani, de ez mit jelent a valóságon? Az azt jelenti, hogy a keresleti oldalt teszed tönkre, a keresleti oldalon emberek megélhetését, munkahelyei, cégek mennek tönkre, vagy aztán évek alatt kell majd újraépíteni. Ehelyett ugye egyáltalán nincs szükség recesszióra. Tehát én mondok valamit, ha most mondjuk ezt a válságot kihasználnánk arra, hogy végre megcsinálnánk a dekarbonizációt, tehát mondjuk leválást a fosszilisekről, tehát nem azt, hogy az orosz gáz helyett mondjuk amerikai palagázra állunk, vagy katarira, hanem hogy konkrétan megcsinálnánk épületszigetelés, hőszivattyú, szolárpanelek, tehát most végre tényleg megcsinálni, akkor nem kellene a recesszió, az munkahelyeket teremtene, megtakarításokhoz vezetne az emberek és a cégek és a közületek és stimulus lenne a gazdaságnak. Tehát teljesen fölöslegesen, sőt károsan tolják azt, hogy itt recessziót kell tudatosan előidézni, miközben simán lehetne egy olyan gazdaságpolitikát venni, ami egyszerre stimulus, nem lesz recesszió, szerkezeti váltást hoz a magyar gazdaságba. Én teljesen le vagyok döbbenve, hogy ezt ilyen könnyedén ki lehet mondani, hogy csináljunk már egy jó kis recessziót, magyarul milliók életét tegyük.
Ezt jól mondod, pont Virág Barnabást beszélt tegnap, és említetted is, amit mondott, és ebben az egyik, az volt a mondókájának az egyik lényeg, hogy magasan kell tartani az alapkamatot.
Most, mi ennek a hatása? Bocsánat, Magyarországon fölvitték 18%-ra, tehát egyrészt emelgették, folyamatosan elolvadt a hatása. Tehát először az volt a jegybanknak a mondás, hogy az inflációt visszanyomom, meg visszapörgettem az euróforint árfolyamat. Napon belül olvadtak el ezek a nagyobb és nagyobb kamatemelések, semmi hatása nem volt, majd fölvitték 18-ra, és azzal együtt, hogy 18-on van, nem az van, hogy visszakorrigált volna a forint mondjuk 3.70-3.60 környékére, hanem azzal, hogy a gázára lement, de drasztikusan lement a gázára, ezzel együtt is csak nagyjából ez a 400 és 420 közötti sávban stagnál a forint. Tehát én azt várnám, hogy 18%-os kamattal az Isten szerelmére brutálisan vissza kellett volna erősödni, főleg, hogy és azzal együtt, hogy a gázára...
Hát elvesztette alapkamat jellegét.
Én gyakorlatilag azt gondolom, hogy nincs hatással a kamatemeléseknek.
Meg is kellett változtatni az egész mechanizmusát ennek a...
Pontosan, és közben ugye a másik oldalon pedig a hitelezési kamatok fölmennek az egekbe, ott is sapkát kell rakni a kamatszintre, mert ha nem lenne sapka, ezekkel a kamatokkal képtelenség lenne hitelezni Magyarországon.
Mondtad az árárspirált, ugye beszéltünk, akkor ezek szerint az ársapka jó megoldás az árárspirálra?
Én azt gondolom, hogy elvileg nem hülyesség. Tehát mondok egy dolgot, például ugye a benzinárnál szerintem, hogyha a KKV-knak adtak volna ársapkát, hogy elején volt is ilyen, csak kivezették, tehát nem a lakosságnak, a lakosságra tessék csak rávezetni a valódi piaci árakat, és tessék szociálpolitikát, tehát ugye a magasabb jövedéki adóból kompenzálni a szegényeket, hogy tudjanak munkába járni a lakossági oldalon. De akinek igazán szüksége lett volna az ársapkára, az például a KKV-k lettek volna. Tehát ha Magyarországon egy ársapkát kap a KKV szállítmányozás, az szerintem jelentősen lejjebb nyomta volna az infláció.
Oké, de hogy ehhez az kéne, hogy diverzifikált szociálpolitika legyen, ami teljesen hiányzik. Hát most láttuk a legutóbbi nyugdíj bejelentésnél, szintén egy nagy bejelentés volt, amit már előre megmondott mindenki, hogy teljes mértékben elveszti az értelmét.
Mert ugye a miniszterelnök utálja a jóléti államot, utálja a szociálpolitikát, ő ebben a munkaalapú társadalom dologban hisz, és rendszeresen elmondja, hogy ő nem akar csinálni jóléti államot, nem akar szociálpolitikát csinálni, egyébként oktatási rendszert, meg egészségügyi rendszert se annyira akar csinálni, tehát mindent, ami igazából megalapozná egy magyar jóléti
államot. A tudásalapú társadalom, ugye,
hogy a nagyobb
hozzáadott érték,
vagy a társadalmi mobilitást, vagy a társadalmi emelt igazságosságot, vagy a termelékenységet, ezeknek mindezekre lenne szükség, de ő elutasítja ezeket.
Mennyire játszik szerepet az inflációban Magyarországon a forint árfolyam? Idézzem a hallgatót, ha a forintot nem gyalázták volna az elmúlt 20 évben, nem lenne a magyar átlagbér az utolsó előtti. Nincs igaz annak, aki egyáltalán vitatja az euró bevezetésének szükségtelenségét, mert azzal konzerválja a fő problémát, a termelékenység tragikus lemaradását nemzetközi viszonylatban.
Bocsánat, ne menjünk abba bele. Az euróval kapcsolatban pont Pogácsa Zoltán itt volt a stúdióban, és az arról van egy kiváló podcast a millastegeli.hu-n.
Nem az eurót kell.
Jó, csak mondom, hogy azt a részét azt meg lehet hallgatni, hogy az euróbevezetés pro és kontra érvei, de akkor a kérdésre válaszolok.
Amúgy ebben a könyvben is van róla szó, tehát hogy a Válság és infláció című új könyvemben egy komplett fejezet van arról, hogy egyébként most én értem, hogy miért gondolják azt a magyarok, hogy a forinttól szabadulni kéne, de eurónk lenne, akkor meg azon nyavajognám fél Magyarország,
mint Szlovákia.
Az euró nekünk.
Igen. Mert hogy Szlovákia. Na de
tehát, hogy
forint árfolyam és az infláció.
Ezt mondtam is egyébként, ugye a szünet előtti részben mondtam, hogy amit megmagyaráz, tehát amivel meg lehet magyarázni a többletinflációt Magyarországon, tehát továbbra is azt gondolom, hogy a nagyobbik része az egy globális infláció, ami begyűrűzik Magyarországra, de a kisebbik részét, amivel mi fölötte vagyunk mondjuk az Európai Uniónak inflációban, az bőven megmagyarázza az, hogy az egész térségnél sokkal jobban gyengült az euróforint árfolyam, és ugye ez az importárakban meg kell, hogy látszódjon. Nagyon vastagon benne van, és erre mondtam azt, hogyha nagyobb lett volna a valutatartalék, akkor a jegybank meg tudta volna védeni az
De euróforint. Ez azt mondják, hogy tudatos volt.
Nem hiszem. Tudatos volt a gyengülés engedése, tehát ugye volt az a politika, hogy 300 és 360 között, hogyha engedjük a forintot gyengülni, akkor ugye a forintban jelentkező bér emelkedését a multiknak, azt lehetett kompenzálni azzal, hogy nekik ugye euróban jelentkeznek a bevételeik, és egy kicsit. Ez egyébként egy védhető politika volt 300 és 360 között. Tehát szerintem ez nem volt komplett hülyeség. De 360 fölött ez már nagyon problémás, mert ugye ez nagyon durván megjelentkezik az importárokba. Tehát, hogy egészen más a helyzet 300 és 360 között, meg 360 és 430 között, egyszerűen elszabadult a pokol 360 fölött, én azt gondolom, ez egész máshol vagyunk.
Uh-huh. Mik a kilátások? Lassan ez az utolsó gondolat,
közben
mellett,
jönnek
amit
egyébként
meg kell
a megfejtések.
Ide is jött.
Jó, akkor majd a végén elmondjuk.
Szóval mi az inflációs pálya? Erről is megy a vita, ráadásul a kormányzati gazdaságpolitikai műhelyeken belül is egészen nagy szórás van a tekintetben.
A globális hatások azért már enyhülnek, tehát ugye a gázár az visszakorrigált 100 alá, majd fölment 100, vissza megint 142-re, de most megint lefelé tart, az utolsó, amit láttam, a 100 308, tehát hogy azért ugye ahhoz 300 fölöttihez képest, ami a nyár végén volt, ahhoz képest azért ez egy sokkal kedvezőbb gázár. A szállítmányozási index nagyon durván lejött egyébként, még mindig magas, de hogy én a Rotterdam, Shanghai Rotterdamot szoktam nézni. Az élelmiszeráraknak, ugye ott az ENSZ-nek a FAO indexe, amit szoktunk nézni, az is most már radikálisan javult, tehát a külső hatások azok mind javulóak, a belső hatások dobják most meg az inflációt, ugye leginkább az ársapkák kivezetése. Tehát ugye amikor az ársapkát kivezetjük magas árak mellett, ha egyébként alacsony árak mellett, tehát hogyha visszakorrigálna mondjuk, mit tudom én, a benzinára, és akkor veszed le az ársapkát, akkor nincs egy inflációs hatás, de nem akkor vettük le, hanem magas benzinár mellett vettük le az ársapkát, ez megint meg fogja dobni egy kicsit az inflációt, hogy az élelmiszereknél meg már nem is nagyon hiszem, hogy valaha visszakorrigálna, tehát ott nem tudod úgy levenni az ársapkát az élelmiszereknél, hogy ne magas ár mellett, és hogyha azt egyszer leveszed, akkor abban megint lesz egy ugrásra.
Hát igen, sőt, bocsánat, azt el szoktuk felejteni, mert ilyen az emberi gondolkodás, hogy az, hogyha elpárolog az inflációs, egy számjegyű lesz, az nem azt jelenti, hogy visszajutnak az élelmiszer árak arra a szintre, ahol voltak, hanem az, hogy mondjuk 8% alá megy mondjuk, és mondjuk 5%-os infláció lesz, az azt jelenti, hogy a jelenlegihez képest még 5%-os drágulás.
Van, ami visszamegy, van, ami nem. Tehát mondjuk a gázár az könnyen lehet, hogy visszamegy, sőt, ugye vissza is ment, oda már nem fog, ahol volt. Uh-huh. Tehát hogy azt nem gondoljuk, hogy ez a 20 meg 50 eurós árak lesznek megint, de ugye a 300 fölötti csúcshoz képest az már vissza tudott korrigálni 100 környékére. De ahogy mondod, az élelmiszernél ez már nem nagyon valószínű, hogy ugye azok az élelmiszer gyártók, akik végre emelhettek hosszú idő után, most majd azt fogják mondani, hogy én csökkentem az árakat, nem, hanem azt majd szépen lassan hozzászokunk ahhoz, hogy ezek a magas árak, ezek maradnak, és mondom, ezek nyugat-európai árak, tehát ugye azzal találjuk szembe magunkat, hogy a magyar bérek, ugye most jöttek ki az Eurostatnál a friss korrigált bérarányok, a magyar bérek azok mondja harmada, de inkább negyede a nyugat-európai béreknek, ehhez képest ugye az árak ezek fölzárkoztak Nyugat-Európához, én amellett érvelnék, hogy mondjuk Rómához, Berlinhez képest már magasabbak a magyar élelmiszerárak például, mondjuk nyilván nem Zürichhez,
hát ezért jön be a francia sajt.
Valaki azt írja, hogy nem csak fölötte vagyunk az európai inflációnak, hanem nálunk több, mint a duplája.
És az infláció, de én az árszintről beszélek, az árszint az nagyjából elérte a nyugat-európai szintet, és közben még egy dolog, hogy többet kell ezért dolgozni. Tehát az is kijött az Eurostaton a múlt héten, hogy mennyit kell dolgozni, és sokkal többet dolgoznak a kelet-európák. Tehát negyedakkora bérért többet kell dolgozni, ugyanazon az árszinten. Szuper jól sikerült ez az Európai Uniós csatlakozás, ezt tartjuk sikernek. Tehát, hogy mondjam, 30 évvel a rendszerváltás után, és mondjuk mit tudom én, 15 évvel az Európai Uniós csatlakozás után odáig jutott a térség, hogy mondjuk dolgozhatsz harmad, negyed akkora bérekért többet, mint Nyugat-Európában, és ugyanazokat az árakat fizetett. Szuper.
Hú, oké. Mit látsz a legnagyobb veszélynek 2023-ban? Ha maradunk azoknál a hatásoknál, ami 2022-be bejött, akkor az inflációs sokkon kívül ugye a háború okozta problémák, geopolitikai feszültségek, hát valószínűleg ezek velünk maradnak egy jó ideig.
Hát a háborúnak nem lesz vége, tehát ugye azt mindenki tudja, hogy Putyin ebből nem tud úgy kijönni, hogy be kell ismerni, hogy vesztes, tehát ez ott valószínűleg maradni fog. Ugye az Európai Unió most már nem nagyon akar vásárolni orosz gázt, a tározókat megint el kell kezdeni föltölteni, indul a verseny, reméljük, hogy nem nyomja fel a gázárat, ha fölnyomja a gázárat, akkor baj van. Tehát akkor ugye a következő évben ugyanúgy bajunk van, mert akkor magas gázár, semmi nem garant.
De hát majd közben halmozunk fel nagyobb valutatartalékot.
Azt meg ugye azért nem tudjuk, mert a kockázatosságunk megmarad. Tehát, hogy a kockázatosságunk abból áll össze, hogy ugye nagyon kitettek vagyunk gázban, orosz gázban, és közben alacsony a valutatartalékunk, akkor ez ugye olyan kockázatossá tesz minket, hogy nagyon magas kamattal tudunk csak fölvenni euróban. Tehát én értem, hogy miért veszünk, próbálunk meg euróban növelni adósságarányt. Azt egyébként ügyesen csinálta a Fidesz, hogy levitte 20% alá a deviza arányt, mert ugye a Gyurcsány alatt ez felment, a Gyurcsány bajnai korszak végére fölment 50%-ra, tehát ugye 25-28-ról indult, fölment 50-re, 2012-ben tetőzik, és aztán lejön 20 alá, most megint megyünk fölfelé 25 környékére, de ez azért van, ez most jó, hogy van egyébként szerintem, mert ugye minél nagyobb a valutatartalékunk, annál könnyebben tudjuk az euróforint árfolyamot menedzselni. A probléma az, hogy ez nagyon drága. Itt még egy dolog van, ezt még azért bedobnám, ugye van az RRF-nek, a helyreállítási alapnak egy hitel része, tehát hogy nagyon sokat beszélünk az uniós pénzekről, amelyeknek a transfer részéről beszélünk, de hogy ugye Magyarország jogosult megkapni nagyon kedvezményes kamattal a transfer, vagy a hitel részét is, és ugye mivel az egy kék kötvény, tehát hogy az Európai Uniós országok együtt veszik fel, ezért ennek az ára az Európai Unió számára nagyon alacsony.
Hiszen porrasztja a kockázatot,
porrasztja a kockázatot, diverzifikált kockázattal, ugye benne vannak a németek meg a hollandok, ezért a nagyon alacsony hozammal tudják felvenni, ezért nagyon valószínűséggel nagyon alacsony kamattal tudják továbbadni Magyarország, tehát, de ugye ennek is azért mérsékelt a hatása, tehát mondjuk ez valamit tud, én azt mondanám, hogy körülbelül egy ilyen mondjuk egy ilyen 10-15%-kal tudja emelni a valutatartalékot, így gyorsan fejszámoltam. Ez egyébként nagy segítség lenne, de ehhez is ugye tervet kell benyújtani, tehát hogy teljesíteni kell ezeket a szuperkritériumokat, stb. Tehát hogy ez sem teljesen kockázat. Ott azt tudna sokat dobni, az európai uniós transferek azok nem. Tehát hogy van egy ilyen illúzió, hogy az európai uniós
transferek... Hogy majd, ha megjönnek az EU-s pénzek, minden jó.
Mert ugye mindenki azt gondolja, hogy ezeket így egy kupacban így áttolják nekünk, tehát rengeteg euró zsetont így egyben 5 évnyit így odatolnak nekünk, de ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy még akkor is, hogyha ezeket a szuperkritériumokat teljesítenénk, akkor is teljesítés arányosan kapnánk meg.
És utófinanszírozással.
Utófinanszírozással, ami nem több egyébként, mint körülbelül a mostani alacsony valutatartalékunknak megint csak nagyjából egy ilyen 10%-a nagyságrendileg. Tehát évről évre megkapnánk az egyébként alacsony valutatartalékunknak a tizedét. Tehát hogy az 37, ez meg mondjuk olyan 3-7 lenne körülbelül amit évente megkapnánk, tehát ez nem hoz ki minket a csávából, valamit enyhít, de mondom, utólagosan kapjuk, tehát ezen a télen biztos nem, és ezeket részletekbe kapjuk, tehát hogy aki azzal számol, hogy itt valami egy nagy összeg érkezik, azt szerintem nem érti a rendszer.
Oké, mondjuk akkor milyen válaszok jöttek, ugye Japán államadósság
de figyelj, most és alapkamat.
Hát,
akkor megvan a következő akkor, fél óra
nem, program. Akkor Zoli, mondd el, hogy te mire vártál, milyen számokat írjad vártál.
Fel. Ugye az a dolog lényege, hogy ugye Magyarországon mondjuk 80%-a körül van az államadósság, ugye a nagyon kockázatosnak, nagyon problémásnak tartott Görögországban is csak 180 a GDP arányosan az államadósság, na de Japánban 245% környékén van, tehát a GDP 2,5-szerese az államadósság. Ugye, hogyha a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan ez alapján mit mondana?
Az alapkamatnak
az egekbe kéne lennie. Tehát 30-40%-os alapkamatot várnánk, hogyha egy országnak 2,5-szerese az államadósság a GDP-jének, és annak a monetáris finanszírozásnak, amiről én ebben a könyvben írok, pont ez a legszebb példája, ugyanis a japán alapkamat az elmúlt 10 évben nulla közeli volt, néha negatív. Tehát, hogy az, hogy egy ekkora államadósság mellett miért tud nulla közeli kamat lenni, az a legszebb példája annak, hogy egész egyszerűen az nem igaz, amit a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan mond, az államadósság igenis lehet adósságból monetáris finanszírozással működtetni egy gazdaságot, csak az kell, hogy ezt a saját valutádban tett, tehát ne külső valutában, mint a Gyurcsány, meg ugye a görögöknek az euró az egy külső valuta de facto, hanem saját valutában, és ez ugye a japán jegybank megvásárolta a saját adósságok felét. Kamatmentesen meg tudod finanszírozni a kormányzatot. Szerintem, ha valaki ezt az egy dolgot egyszer megérti, és ez elkezd motoszkálni a fejébe, akkor ez nagyon messze, ez egy ilyen rabbit hole, ez egy ilyen nyúljuk, amiben így az ember hoppá, hogy lehet, hogy a japánok ezt így képesek csinálni, és megérti.
Hát rosszul élnek.
Hogy amit mondanak, mond a főáramú közgazdaságtan arról, hogy milyen költségvetési hiány lehet, meg hogy lehet-e monetárisan finanszírozni, szerintem ott nagyon-nagyon sok kamu van.
Oké, 8 óra 18 nálam a legkorábbi válasz erre, akkor érkezett. Nálad van-e korábbi, amit így elfogadnék válaszként?
Hát figyelj, én nem tudtam áttekintani ezt az egészet, de olyan 8 óra 18 körül jött az összes megfejtés, úgyhogy akkor ott a percen kívül a másodperc.
Ki fogjuk keresni, de nagyjából ezek jöttek 0,1% és 250%.
Van egy 8,17-es.
Na tessék, 8-17-es is van.
Az jó? Már nagyon kemény.
Oké, akkor meg fogjuk mindjárt fejteni, hogy ki a könyv, és akkor ő majd ki lesz értesítve. Köszönjük szépen, Zoli, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Isteni finom volt a banánkenyér, azt is nagyon köszönjük, és természetesen folytatjuk 2023-ban is ezeket a beszélgetéseket. Nagyon boldog, békés ünnepet neked.
Köszönjük nektek is, meg a hallgatóknak is.